Kedves gyülekezet, a János Evangélium a sorozatban vagyunk benne hétről hétre, és ezen a mai alkalommal is János Evangéliumából lesz az ige. A sorozatban a búcsúbeszédek vannak velünk, és most is a János Evangélium a 14. részéből fogom majd olvasni az igét. Ugyanakkor az igehirdetésnek az elején lesz szó így Pünkösdről és a Szentlélek munkájáról egy kicsit bővebben, egy picit kilépve a textusból, mert nagyon fontos, hogy egyek legyünk abban, hogy mit ünneplünk Pünköstkor, mit tesz a Szentlélek, miért van szükségünk a Szentlélekre. János Evangélium a 14. részének a 15 és 16, 17. verseit, valamint a 26 és 27. verseket olvasom. Ezt mondja Jézus a tanítványainak. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüketjem. A hosszan prédikáló lelkészek, mitikus alakok, létezésük csupán a városi legendák tárgykörébe tartozik, de ma 3x3 pontban fogok beszélni nektek, és ez komoly. De rövid lesz, és mindig fogom mondani, hogy hol tartunk. A meleg és a nagy témának a követhetőségét a struktúrátság segíti. Kedves gyülekezet, itt vagyunk ezen a nagy ünnepen, hálát adunk, akár ha a konfirmandusokra nézünk, akár hogyha arra nézünk, hogy a Szentlélek eljött, és ezért lehetünk együtt, ezért lehetünk gyülekezet, ezért lehetünk egy közösség. Magasztaljuk Istent mindezért, magasztaljuk Istent azért, mert beköszöntött Isten nagy történetében az egyház korszaka, kitöltetett a Szentlélek, és azóta az evangélium az egész világon érthető módon hirdettetik mindenki számára, és ez nagyon jó. Én szerintem a legjobb ebben a korszakban élni. Hálásak lehetünk érte Istennek. Arról szeretnék beszélni, a három nagy pont, hogy mit jelent betöltekezni Szentlélekkel, utána arról, hogy ki mondhatja el azt, hogy vette a Szent Lelket, és végül pedig arról, hogy miért van szükségünk a Szentlélekre. Mit jelent betöltekezni Szentlélekkel? Segítségünkre van erre a Szentírás. Az Új Szövetség alapvetően háromféle formát különböztet meg, háromféle módon van jelen ez a Szentírásban. Az első, amikor az első pünköskor Isten kiárasztotta a Szent Lelkét, és addig ismeretlen módon volt jelen, addig ismeretlen formában tapasztalhatták a tanítványok a jelenlétét, a valóságát, a világosságot, amit ad, hogy megértik a dolgokat, hogy összeáll a fejükbe minden, és olyan módon van jelen velük, ahogyan azelőtt még soha. Ez tehát az első, ami az első pünköskor történt, és egy-egy ember életében, vagy közösség életében megtörténhet természetesen ma is, hogy valami olyan módon tör be a Szentlélek, ahogyan korábban nem, és elhozza Isten világosságát. Ez volt az első pont. Ezek ilyen rövid pontok lesznek. A második, a Szentlélekkel való betöltekezésnek egy nagyon érdekes formája, és azért kell ezzel találkoznunk, mert lehet, hogy azt mondod, hogy keresztény vagy, és hát be vagy töltve Szentlélekkel, miért van erre szükségem. De van egy olyan állapot, nagyon érdekes, amikor Péter apostol nagy tanács előtt van, és meg kell szólalnia tanulatlan galileai halászemberként a nagy tanács előtt, és ott neki bizonyságot kell tenni a hitéről, és el kell mondania, hogy ki ez a Jézus, és miért követi őt. Ennek nem kell ott lennie, ne nézzétek. Szóval ez a második, és a nagy tanács előtt azt olvassuk, hogy ott áll Péter, középre állították, vallatták őket, milyen hatalommal tettétek ezt, és Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. És utána jön az, amit mondott. Miért érdekes ez? Olykor a Szentlélek egy adott helyzetben megadja neked, hogy mit mondjál, hogy hogyan beszélj, hogy milyen szavakat használj. Én erre nagyon vágyom egyébként, egy csomószor utólag jutnak eszembe, hogy miket kellett mondani. És van egy ilyen is, amikor ezt jelenti megtelni Szentlélekkel, értitek? Valaki, aki már betelt Szentlélekkel egy adott helyzetre és egy feladatra nézze, megkapja ezt a dolgot. A harmadik forma pedig, amiben az Új Szövetség előttünk van, az efézusi gyülekezetnek mondja a Pál apostol, akik amúgy már megvannak telve Szentlélekkel, és a következőt mondja nekik az Efézus 5.18-ban, ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. És azt mondta egyszer egy tanárunk erre, hogy ez olyan, mint amikor egy pohárban nincsen már annyi víz, és te utána töltöd, sőt, annyit töltesz rá, hogy túlcsordul. Ez az utána az újratöltés, a felfrissülés értelmében van, és ráadásul ugye ezt egy egész gyülekezetnek mondja az apostol, nem csak egy embernek, mint az előzőt. Hisszük azt, hogy a Szent Lelket nem lehet birtokolni, csak hívni lehet, és Isten kiárasztatja lánk bármilyen formában is, ma is, a lelkét. Tehát mit jelent betelni Szent Lélekkel? Az első, a pünkösdi, egy feladatra, és ez a túlcsordulás. Ez volt az első három. Oké, de ki mondhatja el, hogy vette a Szent Lelket? Nagyon fontos kérdés ez, hiszen lehet, hogy úgy őszít, hogy bizonyosodja felől, hogy igen, én tudom, hogy én vettem a Szent Lelket, én keresztény vagyok, de lehet, hogy úgy őszít, hogy ezzel kapcsolatban kérdéseid vannak. Lehet, hogy biztos voltál benne, csak valaki elbizonytalanítottad. És lehet, hogy az egészet nem is érted. A Szentírás alapján a Szent Lelket az vette, aki Úrnak vallja Jézust. De ne szaladjunk ennyire előre. A következő dolog, már a negyedik kis pontnál járunk, hogy a biztos az, hogy abban van különbség, hogy valakinál megérintődött a Szentlélek által, és hogy valakiben ténylegesen ott él, ott lakik, és Úr az ő szívében, Isten ezáltal. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mintha valahol valaki ritka vendégként van jelen, vagy életvitelszerűen bennünk él. Nagyon nagy különbség. Nagyon nagy különbség érintéseket kapni, és ténylegesen ebben élni. És Isten ma is arra hív bennünket, hogy az életünkben ne csak ritka vendég legyen, hanem az övéi legyünk, bennünk éljen, mi pedig ő benne. Az előbb már mondtam, de szeretném aláhúzni, hogy a Szent Lelket ugyanakkor nem lehet birtokolni. Sajnos nem úgy van, hogy elmegyünk XY lelkészhez, aki megadja nekünk a Szent Lelket, és utána az a miénk. Nem egy ritka madárfaj, amit egyszer elkapunk, a litkába zárunk, és a miénk, hanem újra és újra megengedi, hogy hívjuk őt. Hívnunk kell egyénenként, gyülekezetként és közösségként is. Na de konkrétan kimondhatja azt, hogy vette a Szent Lelket? Már az ötödik kis pontnál járunk. Azt mondja az első korintusi levélben Pál, senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által. Ha a bizonyosságot keresed, hogy de vajon én rendelkezem-e ezzel, vagy milyen távol vagy közel vagyok ebben, akkor ezt a kérdést tedd fel magadnak őszintén. Valóban Úrnak tudod vallani Jézus Krisztust, a saját személyes megváltódnak, és hiszed, hogy ő mindeneknek ura, ő az Isten fia, ő a te megváltód, ő a válasz, a megoldás ennek a világnak minden fájdalmára és szenvedésére. Ha erre igen tudsz mondani, az már a Szentlélek munkája benned. És hálás lehetsz ezért. És ez azt jelenti az írás alapján, hogy a lélek munkálkodik benned. Másrészt viszont, és ez a kis hatodik pontocska, az Alfa hétvégén elmondjuk, hogy a Szentlélek meggyőz a bűnről, meggyőz Isten igazságáról, és felragyogtatja számunkra Krisztust. Miért fontos ez? Mert nagyon sokan azt várják, hogy a Szentlélek majd betölti őket, és ők akkor valami nagyon-nagyon nagy dolgot fognak érezni. Ha a Szentlélek betölti őket, akkor nagyon közel fogják érezni magukat Istenhez. Ha a Szentlélek betölti őket, akkor egészen biztos, hogy valamilyen kegyelmi ajándékokat fognak kapni, amiket rögtön használnak is. Ha a Szentlélek betölti őket, akkor minden értelmet nyer az életükben, és ezek történhetnek. De az igazság az, hogy olykor, amikor a Szentlélek betölt, akkor szembesít azzal, hogy mennyire elveszett ember vagy. Hát elég kellemetlen, de rendkívül hasznos. Az örök élet szempontjából mindenképp. A Szentlélek meggyőz a bűnről és Isten igazságáról. Ez olyan, én ezt nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, én néha teljesen komikus, de próbálok Istennel így alkudozni. És hogy valamit érzek, hogy valami nem oké, és így elpróbálom, értitek, megpróbálom Istennek elmagyarázni, hogy de Uram, azért ebből végül is lehet valami jó, és tulajdonképpen a motivációim sem annyira rosszak, és aztán egy ponton, ha meghallom és engedem a Szentlélek hangját közel jönni, akkor világosra válik, nem, drágám, ez bűn. Ennyi. A Szentlélek olykor így munkálkodik, és nagyon hálásak lehetünk ezért egy olyan világban, ahol az, hogy mi a bűn és mi nem, hogy mi az igazság és mi nem, az nagyon nehezen megfogható már, totál káosz van. A Szentlélek meggyőz a bűnről és Isten igazságáról. Oké, de miért is van akkor igazán szükségünk a Szentlélekre? Már 6 lépést megtettünk, és még 3 van hátra, és most érkezünk meg a felolvasott igéhez. Azért beszéltem erről ilyen hosszan, mert pünkös ünnepek kapcsán fontos, hogy ezek úgy a helyére kerüljenek, hogy átismételjük, vagy hogy először ezeket meghalljuk. Jézus nagyon sokat beszélt a Szentlélekről. Nagyon sokat beszélt arról, hogy eljön majd a pártfogó, akit elküld az Atya, amikor ő már nem lesz fizikailag jelen a tanítványokkal. 3 dolog van tehát itt is. Miért van szükségünk a Szentlélekre? A felolvasott igeszakasz alapján először is azért, mert a Szentlélek által kerülhetünk közvetlen és bensőséges kapcsolatba az Istennel. Jézus úgy van előttünk, hogy folyamatosan arról beszél, hogy ő és az Atya egyek, hogy ő közöttük milyen mély kapcsolat van, milyen mély szeretet, és hogy ebből a szeretetből fakadhat minden jó a mi életünkre nézve is. És az ember ezt a kapcsolatot látja, akkor azt mondja, hogy én is kapcsolódni akarok, én is szeretnék valamilyen módon az Istenhez tartozni. De tudjátok, nagyon sokszor ezt nem tudjuk így megfogalmazni, hanem egyszerűen csak azt érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből. Mindenféle emberi kapcsolatokkal, meg pótlékokkal próbáljunk betölteni egy űrt, és igazából az Isten kapcsolatra van szükséged, az a helyzet. Nem az emberi kapcsolatok helyett, de emberi kapcsolatokkal nem pótolható, amit csak az Isten tud megadni. Nagyon sok évig küzd az ember ezért, hogy ezt elfogadja. Erre vagyunk ugyanis teremtve. Kapcsolódásra. Emberekkel és Istennel. És ezt más nem adhatja meg. Szükségünk van a közvetlen és bensőséges kapcsolatra Istennel, mert ebben lenni jó. És azért, mert ez a kapcsolat tart meg. Akkor, amikor más emberi kapcsolat nem tud megtartani, és akkor, amikor te saját magadat sem tudod megtartani. Hogyha ez nincs, ha ez hiányzik, akkor valami nagyon fontos dolog hiányzik az életedből. De az a jó, hogy ezen az Isten tisztelten is az evangélium szól és hív. Ha felismered ezt a dolgot, ha leleplezi Isten most a szívedet, hogy ez a kapcsolat nincs meg, vagy meggyengült, akkor nem kell összeomlani, hanem gyere, 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 most lehet jönni és hívni őt, hogy Uram, szükségem van erre, csak egy valamire kérlek, hogy ne háríts. Ne háríts meg, alkudozz úgy, hogy az előbb én mondtam, ahogy szoktam, hogy hát Uram, amúgy így jól vagyok, egész jól tudom a dolgaimat vinni. Igazából, gyere, erre a kapcsolatra hív. Ezzel kezdtem az Isten tiszteletet, és tudjátok, nagyon megrendítő, hogy az Isten tisztelet az a hely, ahol ez történik. Aki szomjazik, jöjjön, és vegye az élet vizét ingyen. Halld meg a hívást, jöjj. Fogadd el a kegyelmet. Jöjj az úrvacsorába is, újulj meg ebbe. Isten hív téged, vár téged, és azt akarja, hogy ebbe a kapcsolatba belépj. Miért van szükségünk a Szentlélekre másodszor? Azért, mert szükségünk van egy pártfogóra. Hát ez a legizgalmasabb rész számomra ebben az igében, mikor ebbe picit így elmerültem, az megvolt, hogy a pártfogó a Szentlélek. De hogy ez mit jelent egészen pontosan, így a görög nyelvben, az most bomlott ki ilyen részletességgel a számomra. A paraklétos szó, ami a pártfogót jelenti, azt jelenti, hogy mellé hívott. A mellé hívott egy bírósági tárgyaláson valakinek az ügyvédje volt. Azt, akit beidéztek egy bírósági tárgyalásra, ott akkor ebben a kultúrában azt úgy hívták, hogy a behívott, vagy a beidézett. Szóval volt a behívott, és mellette volt az ügyvédje, a mellé hívott, és enélkül az ügyvéd, enélkül a pártfogó nélkül ez az ember védtelen volt. Jézus tehát ezt a képet használja, hogy a bűnbocsánat közvetítése a Szent Lelken keresztül történik. A pártfogó az, aki megvéd, és aki megszabadít a bűntől. De ami igazán izgalmas, hogy az Új Szövetség nagyon gyakran hívja a keresztény, de megtért keresztény embereket kihívottaknak, akiket ő megváltott és kihívott az ő bűneikből és a kározatból. Szóval az ember magától ilyen behívott, mellé kell, hogy legyen a Szentlélek, aki a mellé hívott, és ezáltal kihívott lesz. Ez csodálatos. Az egyháznak pedig a görög szava, az eklézia azt jelenti a kihívottak közössége. Hát ezek vagyunk mi. A vádlás alól felszabadítottak, a felmentettek, a vád alól felmentettek közössége. Isten előtt nincs már vádoló. Ja, van a sátán, aki néha bepróbálkozik, és próbál vádolni. De a Szentlélekhez, a Paraklétoszhoz képest a hatalma töredékes. A Szentlélek pedig bátorít, int és vigasztal is egyben. Nézek egy sorozatot most, ami egy ilyen ügyvéderről szól, aki úgy védi a pácienseit vagy klienseit, hogy így pontosan tudja az egyikről, hogy bűnös, de a bíróságon vetít, hogy ártatlan, és meg akarja védeni. A Szentlélek nem ilyen pártfogó. Az biztos, hogy nekünk legalábbis tartja a tükröt. És ha int, hogy igen, nem azért kapsz felmentést, mert elintézzük, hanem azért, mert Krisztus megvásárolt téged, megmentett a bűneidből. Ez hozza el az utolsó pontot, és itt fogom befejezni, a békességet. Miért van szükségünk Szentlélekre? Mert békességre van szükségünk. Hány embertől hallom, hogy békességet akarok, békét akarok, csak nyugalmat akarok, semmi mást, békességet akarok. Nagyon sokan akarnak békességet, és Jézus azt ígéri a tanítványaira, hogy ezt hagyja, ezt az örökséget rájuk. A sálomot, a jóllétet, a boldogulást, a megnyugvást Isten jelenlétében. Csak tudjátok, egy csomóan úgy akarnak békességet, hogy az előtelebbi útat nem akarják bejárni. Mert a békesség ennek az útnak a végén van. Amikor felismerem az elveszettségemet, behívom Istent az életembe, átadom magamat neki, tartozom a közösséghez, Isten elhívott népéhez. Ő küldi a Szent Lelket, a pártfogót, aki felszabadít, és ebből következik a békesség. Szóval, ha nagyon-nagyon szeretnél békességet, akkor hívlak, hogy járd be ezt az utat. Krisztusért ez a tied lehet. Mindenkinek először és újra. Isten adja meg nekünk, hogy átéljük, hogy a lélek betölt, hogy mellénk áll, és hogy felragyogtatja számunkra Krisztus győzelmét, az evangéliumot. Ámen. Foglaljunk helyet. Nem sokára sor kerül a konfirmációra, de előtte egy bizonyságtételt hallgassunk meg. A konfirmandusok bizonyságot tesznek a presbitérium előtt, és most a gyülekezet előtt megkértük Rátóti Krisztina testvérünket, hogy ő ossza meg az ő bizonyságtételét.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a vendégeket is. Igen, Rátóti Krisztina vagyok. Én egy református, tehát reformátusként lettem megkeresztelve, szüleim így kereszteltek meg, de utána én nem kaptam semmiféle vallásos nevelést. Azt a mintát hoztam, amit szüleimtől kaptam, tehát nem voltam hívő, de hithű ateista voltam, mondjunk ennyiben. És hát igaziból nekem, hát úgymond magamnak kellett kikaparni a gesztenyét, akkor még úgy éreztem. És amikor én készültem erre a bizonyságtételre, akkor nem gondoltam, akkor még nem tudtam, hogy az ige hirdetésben el fog hangozni az, amit én is szeretnék mondani. Tehát egy hiánypótlás volt az életemben. Igaziból éreztem, hogy szükségem van, valami hiányzik, és nem tudtam, hogy mi. És emberi kapcsolatokkal próbáltam ezt pótolni, de ugyanakkor eléggé elutasító voltam az emberekkel szemben is, mert hogy haragudtam a világra, haragudtam a vakságomra, arra, hogy vakon születtem, és ezért nem tudtam, hogy ezt hogy oldom majd fel. És tényleg próbáltam az emberekkel kapcsolatba kerülni, csak aztán azt vettem észre, hogy mindenki eltávolodik tőlem, mert hogy hát eléggé bunkó voltam, maradjunk ennyiben. És aztán nagyon sokan próbálták nekem az evangéliumot hirdetni, és senkitől nem fogadtam el. Nagyon gőgös voltam, kevés és büszke. Büszke voltam a sikereimre, amit elértem. Rengeteget tanultam, hogy hú, nekem ennyi, meg ennyi, meg ennyi diplomám van, és ezt én elértem, és én csak azért is megállom a helyemet vakként a látótársadalomban is, de ez mégis azt eredményezte, hogy még mindig hiányzott az életemből valami, és a sokadik unszolásra, amikor már hirdették nekem az evangéliumot, én bennem kérdések fogalmazódtak meg, de annyira gőgös voltam, annyira kevés, hogy igaziból ezt még magamnak sem akartam bevallani. Aztán elmentem egy gyülekezetbe, és ott hát annyi történt, hogy a szívemet megérintette valami. Egy hatalmas nagy örömöt, egy végtelen nagy békességet, szeretetet éreztem. Ez egy dicsőítő zene alatt történt meg, és nyilván sokan mondhatják, hogy hát persze a zene, mert hogy a zene az tök jó a zene, vannak ilyen modernkori zenék, és hát persze a zene alatt, csak egy dicsőítő alkalom, egy dicsőítő zene alatt azért nem úgy éreztem magamat, és a mai napig sem úgy érzem magamat, mintha mondjuk elmegyek egy Hooligans koncertre, pedig őket is nagyon szeretem. De ez az érintés, ezt sokáig nem tudtam felfogni, hogy ez mit jelent. Barátnőim azt mondták, illetve barátnőm, aki elvitt, azt mondták, hogy hát megtértél. Jó, hát akkor megtértem. És még mindig azzal voltam elfoglalva, ami megérintett. És én mindig nem tudtam, hogy mi volt. És aztán, ahogy egyre jobban hát próbáltam így növekedni a hitben, én megtudtam azt, megéreztem azt, hogy ez Isten jelenléte. Hát én azon az alkalmon, amin részt vettem, az első gyülekezeti alkalmamon, ahova elmentem, én ott megvallottam, hogy szájjal kimondtam, hogy igen, hiszek, Jézust befogadom a szívembe, Jézus jöjj a szívembe, költöz be a szívembe, és azt éreztem, hogy megnyílt egy ajtó, és Jézus a szívembe költözött. De akkor még mindig nem tudtam, hogy ez mi. De később sikerült ezt így elfogadnom, és az a nagyon csodálatos, hogy utána a vaksággal se foglalkoztam, amúgy a mai napig nem érdekel, és elég sok igét mondhatnék, ami megfogott, és ami által tényleg érintéseket kaptam, üzeneteket kaptam. Hiszem azt, hogy a Szentlélek vezetését megkaptam, most kaptam, és Jézus Krisztus el tudtam hinni azt, hogy Jézus Krisztus az én személyes megváltóm. Ő adott nekem örök életet, ő szabadított meg a bűneimből, és ezt ilyen kérdésekben fogalmazódtak meg bennem, hogy tényleg engem is? Tényleg nekem is? És igen, hiszem, hogy nekem is megadta, nekem is örök életem van Jézusban, nekem is, hozzám is szól a megváltás, értem is, meghalt Jézus a kereszten. És én utána már, ahogy ezt én így elfogadtam hittel, és szóval annyira jó érzés volt minden. A mai napig tudok örülni a sikereimnek, a mai napig tudok örülni annak, ha elérek valamit, de Istennek adom a dicsőséget, mert minden dicsőség Istené, aki elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy az ő tökéletes megváltó művét beteljesítse. És rajtam ez nagyon sokat, tehát megváltozott az egész életvitelem, az egész teljes értékrendem, egészen másképp gondolkozom, és a vakságról meg még annyit, hogy hallottam, és olvastam ezt az igét, hogy amikor Jézus elé viszik a születésétől fogva vak embert, és a sokaság kérdezgeti tőle, hogy miért lett vak, hogy ki vétkezett, az anyja vagy az apja, és Jézus azt mondja, hogy senki sem vétkezett. Ő azért vak, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen rajta. Hát én is ezt érzem, nem foglalkozom én a vaksággal semmi, ilyesmivel nem foglalkozom. Én csak azzal foglalkozom, hogy hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus az én személyes megváltóm, és hiszem azt, hogy a megváltás tökéletes műve engem is érint. Ez a tökéletes áldozat, ez beteljesedett, és akkor teljesedett be, amikor Jézus kimondott egyetlen szót, elvégeztetett. Amen.
Nagyon köszönjük a bizonyságtételt. És akkor a konfirmációra fog sor kerülni most. Kérem a kedves konfirmandusokat, hogy jöjjenek ide ki. Itt állnak testvéreink, akik megismerték az evangéliumot és meggyőződtek arról, hogy Isten üdvözítő szeretete megjelent Jézus Krisztusban. A presbitérium előtt bizonyították, hogy a református keresztény hit lényegét ismerik, és készek arra, hogy a konfirmációjuk, illetve a keresztség sákramentumába való részvételük alkalmával vallást tegyenek a hitükről, elkötelezzék magukat arra, hogy Jézus Krisztus követői, református anya szent egyházunk hűséges tagjai maradnak. Kérlek, most forduljatok a gyülekezet felé. Bemutatom őket név szerint, balról jobbra haladva, nekem, nektek jobbról balra. Albrechtné Lantos Veronika, Dabi Sára Anna, Rátóti Krisztina, Schmidt Levente Csobán, Telek Sándor, Telek Bárci Kata, Toma Ádám Vitéz, Varga Zsófia, Vég Dávid, Vég Sámuel Albert és Szátonyi Bálint. Köszönöm, forduljatok kérlek visszafelé. Először a keresztségre fog sor kerülni, azok a konfirmandusok, akik nincsenek még megkeresztelve, ők most részesülnek a keresztség sákramentumában. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részéből a 18-tól a 20. versig. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves Kata, Zsófia, Dávid és Sándor! Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Kedves konfirmandusok! Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjává. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben megkívántok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Mindnyájan a gyülekezettel együtt valljuk meg a hitünket, a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, kedves konfirmandusok, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunk egész életetekben hűséges, az úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Tegyünk együtt bizonyságot a hitünkről, a gyülekezettel együtt mondjuk el a Heidelbergi KT első kérdés feleletére a választ. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked ezt a szabadságot, ennek a valóságát, hozd el az életünkbe. Köszönjük azt, hogy elküldted a pártfogót, a szent lelket, és nem vagyunk már vádlottak, hanem kihívottak vagyunk. Kérünk, hogy így áld meg és pecsételd el magadnak most a mi konfirmandus testvéreinket. de mindannyiunkat együtt a te népedet. Amen.
Imádkozzunk.
Urunk Istenünk, ünnepre jöttünk össze ma. Ünnepelünk téged, aki eljöttél közénk, itt éltél a földön. Életedet adtad miértünk. Megváltottál minket, hiszen kapcsolatra teremtettél minket, hogy kapcsolatban legyünk te veled és egymással. Urunk Istenünk, téged dicsérünk azért, hogy ma megemlékezhettünk a te halálodról és feltámadásodról, és arról a szövetségről, amit veled köthettünk. És Urunk, ünnep van bennünk, hogy ami ifjabb és kevésbé ifjú testvéreink csatlakoztak a gyülekezethez, csatlakoztak te hozzád, és ők is a te gyermekeid, ők is a te népedhez tartoznak, és velük együtt ünnepelhetjük a te váltságodat, és ünnepelhetjük a te hozzád tartozást. És Urunk, ünnep van bennünk, és hála van bennünk, hogy amit megígérted, ezt megtetted, elküldted a pártfogót, elküldted szent lelkedet, aki mellettünk van, aki vezet minket, aki pártfogol minket, aki bíztat, aki meggyőz minket az igazság és a bűn tekintetében, és aki vigasztal. Urunk, szeretnénk veled járni, szeretnénk a mindennapjainkban tudatosítani magunkban és másokban, hogy hozzád tartozunk, hogy a te gyöngyeid vagyunk, hogy az életünk te rólad szól. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, köszönjük, hogy szent lelkeddel átsegítesz azokon a helyzeteken is, ahol megingunk, ahol nehezebb. Köszönjük a te vigasztaló jelenlétedet. És Urunk, így kérünk téged a gyülekezetünkért, a városért, ahol a gyülekezetünk van, ahol élünk. Kérünk téged az országért, és kérünk téged az országunk vezetőiért is, valamint az egész körülöttünk zajló nehéz helyzetekért. Kérünk Istenünk, hogy vess véget a háborúskodásoknak, adj békességet, hiszen te békességet adtál a mi szívünkbe is, és te meg tudod ezt tenni mindenhol. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor így együtt vagyunk, imádkozhatunk te hozzád, úgy, ahogy ezt te tanítottad nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.